Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rendkívül magas részvétel mellett kezdődtek Romániában a parlamenti választások, amelyeken képviselőket és szenátorokat választ az ország 19 millió választópolgára a kétkamarás törvényhozásba. A jelentős magyar lakossággal rendelkező térségekben a részvétel elmaradt az országos átlagtól. Az erdélyi magyar jövő érdekében erős erdélyi magyar érdekképviseletre van szükség, jelentette ki szavazatának leadása után Antal Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség székelyudvarhelyi szenátor jelöltje. Súlyos károkat okozott egy vihar az Égei-tenger szinte minden térségében, és egy ember meghalt egy görög szigeten, közölte a helyi tűzoltóság. Rodosz szigetét érte el a legsúlyosabban a vihar. A tűzoltókat 600 alkalommal vetették be, hogy embereket mentsenek ki és szivattyúzzák ki a vizet az elárasztott házakból. A görög polgári védelem hétfőig megtiltotta a járműforgalmat Rodoszon. Csak a tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat közlekedhet. Limnosz szigetén egy falut kellett evakuálni az áradás miatt, és egy ember életét vesztette, közölte a tűzoltóság. Országszerte eddig 1100 esetben kellett bevetésre vonulnunk, mondta a görög televíziónak a tűzoltóság szóvivője. Akadálymentesen is elérhető és kitölthető a nemzeti konzultáció, hívta fel a figyelmet a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a feltöltött videóban kiemelte. A kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról, amely lehetőséget teremt arra, hogy az emberek véleménye alapján még jobb és hatékonyabb döntések szülessenek. Ez egy közös ügy, amelyben mindenki véleménye számít. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, a közel 100 000 vak és gyengénlátó ember számára kiemelten fontos, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a közéletben, hogy megválaszolhassák az országot érintő fontosabb kérdéseket. A szövetség erre figyelemmel azt kérte a kormánytól, hogy a nemzeti konzultációs kérdői webes felületét akadálymentesen készítse el. A szervezet elnöke megköszönte, hogy ez megvalósult. Átment egy továbbhaladást tiltó jelzőn a Kőbánya-Kispestről Tárnokra tartó vonat Ferencváros állomáson ma délelőtt. A mozdonyvezető a helyzet észlelése után még időben a váltókörzet előtt megállította a vonatot, így más vonat nem került veszélybe, közölte a MÁV Inform. A helyzet tisztázásáig és helyszíni hatósági vizsgálat ideje alatt a keleti pályaudvar és Ferencváros között nem jártak a vonatok. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a közlekedés a keleti pályaudvar és Ferencváros között még délelőtt újraindulhatott. A keleti pályaudvar, valamint Kőbánya, Kispest és Kelentföld között délutánra állt helyre a menetrend. Mától vásárolhatók meg a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az elővásárlásban megváltott autópálya matricák 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én éjfélig. Ezek a matricák 2024. december 31-éig még nem használhatók. Az útdíjfizetési szolgáltató emlékeztetett arra, hogy a 2024-re váltott éves országos és vármegyei matricák 2025. január 31-én éjfélig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon. Az MBH Bank is áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illetéket. Korábban az OTP, a KNH, a Raiffeisen, a CIB, valamint az UniCredit Bank is bejelentette a díjemelést. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka során egyre nagyobb területen számíthatunk köd, illetve réteg felhőzet képződésére. Hajnalra az ország legnagyobb részén már borult idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.
A nap verse. Csanád Béla, advent. Mi maradt még? Csak a szomjúság, csak a sivatag, csak a messziség. A tél szürke évén derű szivárvány, és egy látomás, az ős kígyót letipró asszony, s a sörényes oroszlánt becéző gyermek, a béke fejedelme. Várakozás égi vadász lesen, nyugtalanul ezért dobog a szív, szállnak a csillagok titkokkal terhesen.
Csanád Béla advent című versét Kelemen Csaba előadásába hallották. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte azokat a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlanul munkás, megalkuvás nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdet, Nyíregyházát és Tibolt Darócot is meglátogatjuk. Elsőként Mezőkövesden Beresz Lászlóné Zsuzsával beszélgetünk.
Múlt vasárnap volt annak a közel 80 darab mennyezett kazettának az átadó ünnepsége, amely egy alkotócsoportnak a munkája, és hát végül is az, hogy én hogy kerültem oda, az egy folyamatnak a része, hiszen én itt Mezőkövesden, azon kívül, hogy én magam is foglalkozom és tanulom a mennyezett kazetták motívumait, festési stílusát, de én magam is szoktam itt Mezőkövesden kurzusokat, tanfolyamokat, alkotó hétvégéket szervezni, és hát ebből adódóan, illetve egy korábbi ismerettségből adódóan lettem kapcsolatba Sasvári János, a népművészetmestere, fafaragó, illetve népi bútorfestő alkotóművésszel, aki megkeresett engem, illetve megszólított néhányunkat, akikről tudott, hogy ilyen témában jártasak vagyunk, hogy a szentei egy középkori templomnak a mennyezetét kellene újra gondolni, hiszen ott a Nógrád megyei kis település, nekkorban a templomuk az teljes felületén, a mennyezet teljes felületén festett kazetták helyezkedtek el, és ma már összesen csak 8 darab lelhető fel a teljes felületből, és hát azok restaurálva lettek, tehát viszonylag jó állapotban vannak, viszont nagyon hasonló motivumokat tartalmazott ez a 8 kazetta, 6 darab meg különösen, tehát valójában a teljes felületnek az ábrázolására vagy megtöltésére úgy gondoltuk, hogy ez a mintakincs kevés, és ezért a Sasvári János javaslatára terveztünk valójában teljesen új gondolatok alapján, saját, illetve hát korábban már felkutatott motivumkincs alapján saját terveket egy-egy kazettára, és ezek kerültek felfestésre, illetve megfestésre egy méterszer egy méteres fatáblákra. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt egyébként.
Sok kérdés felvetődött rögtön bennem. Egyik az, hogy közösségben hogy lehet egyénit alkotni. Amikor gondolom, hogy azért valamihez hasonlítani kell, valamit meg kell beszélni, na de azért az egyéni alkotó, alkotási vágy azért meg kell, hogy nyilvánuljon azon az egy méterszer egy méteres fa felületen.
Ez így van, és azt is megmondom őszintén, hogy ez szokatlan volt számomra, mert azért ekkora felületen még nem sok munkát végeztem el. Nagyon izgalmas volt egyébként, és valóban, tehát jó néhány alkalom volt, amikor ezzel a 11 fős alkotócsoporttal összejöttünk, amikor is az volt a téma, hogy hogyan kezdjük el, milyen elvek mentén fogalmazzuk meg a saját terveinket, illetve melyek legyenek azok az egységes megjelenítési formák, amelyek mindannyiunkra érvényesek. Ezek hosszabb tervezést, egyeztetést igényelt. Nagyon sok segítséget nyújtott ebbe Székely Csilla, utorfestő, népi iparművész, aki egyébként Gödről jött el Szentélyre, és azt nem is mondtam, hogy ez a 11 fős alkotógárda, ez valójában az ország több pontjáról jött
gondoltam
össze. Voltak, akik Nógrád megyéből, de azért Budapest környékéről, ugye én Borsod megyéből mentem oda a munkálatok miatt. Szóval visszatérve a tervezésre, egy közös álláspontot fogalmaztunk meg, ami viszont mindannyiunk számára kötelező volt alkalmazni, az, hogy az egyméterszer egyméteres templomi kazetta közepén egy úgynevezett olasz koszorú, egy ilyen reneszáns stílusú keret lesz mindannyiunk munkájának a egységes dísze, ha bár ezt ugye közösen terveztük meg, mind a méretezését, mind pedig a szélességét, illetve színvilágát az eredeti kazettákról vettük. Tehát a méret ilyen szempontból teljesen megegyezik az eredetiekkel, és így egy teljesen egységes képet nyújt egyébként. Most már, hogy láttuk felszerelve, így hát nagyon gyönyörűnek látszik, és azt hiszem, hogy akik ott voltunk, mindannyian megállapítottuk, hogy nagyon-nagyon szép, nagyon jó az összhatása, és talán egyedül álló ezzel a megfogalmazással, hogy ilyen egységes képet alkot, habár a színvilág az olasz koszorúk esetében is különböző, de mégis ugyanazok a színárnyalatok, tehát nagyon szép összhatást nyújt.
Megígért több kérdést, hogy folytassam már azért, ugye együtt dolgoztatok nagyjából, gondolom, hogy nem pontosan egymás mellett, hanem azért egy kicsikét úgy odébb leszegettétek a másiknak esetleg, nem a technikáját, mert azt ismeritek, hanem azt, hogy hogyan alakul a színhatás, a színvilág, mert azért ugye a színek azok nem úgy vannak, hogy a bókba megvettem, aztán csak úgy oda fröcskölöm, hanem ki kellett keverni mindent. Segítség esetleg, vagy nem segítség, tanácsadás, vagy rátekintés a másik munkájára volt közben?
Igen, volt, tehát azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy egymástól akár ötleteket is elleshetünk, habár azt is el kell mondanom, hogy amikor májusban töltöttünk együtt egy hetet, illetve szeptember elején is egy újabb hetet, akkor már mindenki kész tervekkel ment. Ami természetesen egy papíralapú terv volt, tehát nem volt kőbevésve, a végleges változat azért menet közben is módosult. Egyébként, ha a körülményekről is mondhatok néhány szót. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt a szentélyek vendégszeretete és azoknak a kollégáknak a fogadtatása, akikkel együtt dolgoztunk. Nagyon nagy érdeklődéssel többször bekopogtak hozzánk mind a támogatók, mind pedig a település vezetői, és nézték, hogy hogyan készülnek a munkáink, illetve kíváncsian várták a végeredményt, és olyan körülményeket biztosítottak számunkra, mind szállás, mind étkezés tekintetében, mind pedig az úgynevezett műhely munkáknak az elvégzése tekintetében is, ahol ugye a kétszer egy hét alatt dolgozhattunk, egy közösségi helyiség, egy nagyon szép, modern közösségi helyiségben voltunk elhelyezve, ahol valóban elfértünk mind a 11-en, ugye, nagy asztalok kellettek az alapanyagokhoz, illetve a festékekhez, a táblákhoz, hogy szépen elférjünk, hogy ne lökjük meg egymást, mert az egy elég veszélyes dolog, hogyha festés közben ugye nincs elég tér. Úgyhogy ilyen értelemben is egy nagyszerű együttmunkálkodás volt, és hogyha már itt tartunk, akkor megemlítem, hogy valamennyien térítés nélkül vállaltuk ennek a templomnak a díszítését, illetve a mennyezetkazetták elkészítését, és hát a falu így próbálta nekünk meghálálni, hogy az ottani ellátásunkat biztosította, illetve hát múlt vasárnap ezen az átadó ünnepségen egy fantasztikus emléklap, emlékplakett és vendéglátás is várt bennünket, és sok-sok olyan kedves, méltató szó, amit a manapság az ember elég ritkán kap.
Ugye három a magyar igazság, mondtam, hogy több kérdés, legalább három, hogy legyen. Az a harmadik kérdés, ami akkor is, meg több is megfogalmazódott bennem, de az maga, hogy nagyjából nem vagyok szakember a kazetta templomi kazetta festésnek, de úgy gondolom, hogy egy főember szokott lenni ott régebben, 1600-as évek környékén, illetve egy-kettő kisegítő, besegítő, ezt a 11 embert mondhat, hogy igen, összehangolta azért ott egy-két szakember, de azért, megmondom őszintén, egy kicsit én félnék, hogy a közös lónak esetleg túrosa háta, de gondolom, ettől nem féltetek, mert ismertétek egymást már előtte is.
Így van, legtöbben ismertük egymást, de azért nem teljes egészében. Tehát mindannyiunk esetében volt olyan személy, akivel korábban még nem találkozott se képzések, se táborok alkalmával, de nem jelentett ez gondot. Azt nem mondom, hogy nem voltak vitáink, mert tehát ez természetes, azt gondolom, de minden esetben építő jellegű volt mind a kritika, mind a javaslat a Sasvári János, illetve a Székely Csilla részéről, tehát ez nem okozott semmilyen sértődést vagy olyan eredményt, ami esetleg rányomta volna rossz értelemben a bélyegét a közös munkára. Én inkább az ellenkezőjét hangsúlyoznám, hogy ugye sok helyről jöttünk össze, nem is mindenki ismert mindenkit, és valóban egy nagyon jól működő közösségé állt össze ez a csapat.
És így, amikor megvolt az átadás, felnéztél, ugye felfelé kell nézni, oda föntre, akkor gondolom, hogy nem csak a fejedbe, de a szívedbe is valami ez úgy megszólalt, hogy milyen jó közösen is dolgozni.
Igen, ez nem első eset volt már így templomi festés esetében sem, mert a Székelyföldön már festettünk korábban pár évvel ezelőtt templomot, az is óriási élmény volt, de ebbe aktívabb szerepet tudtam vállalni, és talán még a szívemhez még közelebb álló volt, és mondom, az a közös szurkolás és vendéglátás, amiben részesültünk, ez azért volt nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy a mi munkánk benne van, és természetesen nagyon örültünk az eredménynek, hogy a falu is, tehát az a közösség, az az egyházközség, aki végül is majd élvezni fogja remélhetőleg nagyon sok éven keresztül, hogy az is, hogy mennyire örült ennek a munkának, és azt hiszem, hogy ez mindent felülír, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megszületett ez az összefogás, tehát megszületett az ötlet, ez a Sasvári János részéről történt meg. Ezelőtt egy olyan másfél évvel mondta el nekem először, hogy ő szeretné ezt a programot megvalósítani. Tehát megszületett az ötlet, megszületett az az elképzelés, hogy hogyan kellene, megszületett a műemlék felügyelőségnek a döntése, megszületett a polgármester úr részéről, illetve a képviselőtestület részéről az a támogatás, amit ugye élveztünk az ott tartózkodás alatt, és megszületett a szentei vállalkozás, tehetősebb vállalkozóknak, hát főleg egy személy volt ennek az élén, de többen is betársultak kisebb-nagyobb összeggel, hogy ezt a nagyon drága, nagyon költséges alapanyagot meg tudják vásárolni. Tehát ez a sok szereplős összefogás, ami a mai világban szintén nagyon ritka, ugye állami szektorból, a vállalkozói szférából, mi mink önkéntesek és civilek, ilyen jellegű összefogás azt hiszem párját ritkítja.
Néha-néha feltekintek, látom a matyót. Na most szentén sikerült-e valami kicsi matyót belevinni, vagy csak az idézőjelbe van a szívedet az, hogy ezzel a szeretettel tetted, mert nem odavaló lett volna?
Hát matyó motivumokat nem alkalmaztam én sem, mivel ugye ezek az archaikus virágkompozíciók, amik a templomi mennyezeteken vannak, eltérő forma és színvilággal bírnak, mint a matyó motivumok. Színben talán mondhatni az, hogy volt egy-két kapcsolódó. A színeket nem én kevertem, hanem az közösen oldottuk meg nagy-nagy edényekbe, tehát az összes variánst, amit használtunk, igen, azt mindenki ugyanazt használta, és hát ezzel is ugye az összképet próbáltuk egységessé tenni. Tehát így a matyóságot egy kicsit lenyomtam magamban, de én azt hiszem, hogy nem vált a dolognak a kárára.
Hát köszönöm szépen, hogy átjöttél egy kicsikét beszélgetni, és hát lesz még itt téma nekünk bőséggel, de most egyelőre ennyit, pihenjél egy kicsit, és gondold át az következő évet, mert már tervezel biztosan.
Igen, egy kiadvány készül, de ez a matyó stílusról, igen.
Elhangzott riportunkban Berecz Lászlóné Zsuzsával beszélgettünk. Következő riportunkban újra Nyíregyházára megyünk, ahol Kovács András egykori barátommal, Tájhutóval beszélgetek. Úgy azért van egy pár olyan kinövése már ennek, tehát a rádióamatőrök is próbálkoznak. Talán Morovszkit, hogyha láttam volna, mint hogyha ő is csinálna, ha jól tudom. Tehát végül is az is majdnem hasonló, de igaz, hogy ott a technika egy kicsikét ott többet számít.
Annyi eltérés van benne, a rádióiránymérés, tehát Róka Balázsról beszélünk. Én tagja vagyok a Nyíregyházi Várjoknak, még tavaly is versenyeztem, egy vagy két versenyen voltam. Van egy kis egyensúlyzavarom. Fülbe lévő kristályok elmozdultak, és ezért bizonytalanabban a mozgásom, de szeretek mozogni. Az eltérés a két sportág között a technika. Mind a kettő térképen zajlik, de még a tájfutásnál a rajtól kezdve a célig fel van vázolva, minden egyes pont be van rajzolva. Rádiuránmérésnél 5 adó van kihelyezve, a rajt és csak a cél van rajta. A rajt után kell végigmérni, hogy merre kell menni. Ha rosszul mér valaki, akkor lehet, hogy nem a cél fele halad, hanem pont ellentétes irányba. De ez technikailag sokkal nehezebb, mint a állandó kapcsolatban lévő tájfutó. Tudja mindig, hova megy, rövidebbek az átmenetek. egy 60 éves futó 5-6 kilométer fut tájfutóknál, a rádiónál ugyanennyi, de csak 5 adóra, és 5-ből fogni kell 4-et. Tehát a távolságok kilométerekben mérhetők. És nem úgy van, mint a tájfutásnál, hogy 200 méter a befutó, és látom a célton, jönnek be, lehet, hogy egy kilométerről, lehet, hogy másfélről. Ha rossz oldat csinál, sokkal többet kerül.
Szóval azért nagyobb gyakorlat kell, gondolom, a technikához. De aki szereti, csinálja, amíg csak mozogni tud. Tolókocsival nem hiszem, de azért már szinte addig, amíg az ember mozog és beleszületett, nem tudja abba hagyni. Hát ugye baráti körök vannak, országosan ismerik egymást a tájfutók.
Futókörök.
Futók.
Legjobb vérnyomás csökkenőszer a mozgás. Tehát már 5 perc mozgással is. Én magamon tapasztalom, hogy egy héten háromszor járok tornaterembe, ilyen szenior tornára, hogy bizony 140/90-es vérnyomás, mikor hazajöttem is megmérem, 120/70 rögtön visszaáll. Egy bizonyos ideig után aztán bizonyos gyógyszereket csak szedni kell, mert az kell.
Sorolhatnánk a volt ismerőseinket, hogyha bárhol találkozunk velük, akár ha az ellenfél csapatába volt, mert sose volt ellenség, annak ellenére, hogy ellenfelünk volt, mert tényleg a verseny alatt, amit csak tudtunk, mindent megpróbáltunk tenni azért, hogy győzzen a csapatunk, meg hát több pontot szerezzünk, élő pontot, mert az is fontos volt, de pályán kívül már rögtön baráttá válnak az emberek, és hát még a kapcsolatot is lehet tartani. Én csak elolvastam véletlenül, nagyon véletlenül szaladtam vele abba a honlapba, a Bottyánosba, és akkor látom az ismerősöket. Na mondom, eljövök már erre, egyébként is itt az utam, de amikor megláttam, már említetted is az elején, hogy vizitúráztál is, hát az is egy érdekes dolog, mert a vizitúrához ott nem kell tájékozódni egyáltalán, de tudni kell megfelelően evezni, ismerni kell a vizet nagyjából, mert hát azért, hogyha az ember olyan helyre megy, ki se tud normálisan kötni, a másik pedig hát azért csak élvezett, amikor jó az idő. Hát volt már olyan tisztatúra, hogy abba kellett hagyni, mert 8 fok alá süllyedt a hőmérséklet, akkor nem a legjobb. Én meg locsoltam magamra a vizet, az a legjobb, de szépen csendesen evezni az még szerintem, hogyha álmodba is evezel, biztos, hogy nagyon jó érzés, megnyugtat.
21-szer jöttem le a Tiszán, a megyei szövetség, vagy a mi rendezésünkbe, dr. Erik Kistívácsának vezetésével, meg Kis Gyulai volt a megyei szövetség elnöke. És nem Tiszabestől, hanem fentről Rahótól, vagy Újlaktól, majdnem a Belőműtől. A túron, ott talán 34 vagy 35-ször már, annak az a varázsa, hogy keskeny, bedőlt fák, bujkálni kell menne, egyensúlyt tartani, kilépni a fára, áthúzni a kenút, visszaülni, stb. Tehát mindennek megvan a varázsa, de csend, béke, nyugalom, szártyákat látunk, horgászokat látunk, aki mindig akkor jön, hogy még nem fogtam semmit, nem ott 3 óráig, de most jöttem pont. Tehát vannak ilyen kiépített helyeink, nekünk is gyalog, vizitúra, ösvény is van. Tehát mindig szívesen emlékezünk vissza, és nekünk erre az útra Sonkád, Tóth-Úr Istvánig van, és utóbbi időben Sonkád a célállomás. Ezelőtt 20 évvel még vittük magunkkal a sátrat, vittük a ládasört, vittük a polifómot, és ami hozzá kellett a melegítő konzervhez, a gázfőzőt, meg egyebeket. Megöregettünk, most már lakásbérlünk, 5-6 ezer forintért lehet 8-10-12 személyes faházat kapni, egy kenut 5500-6 ezer forintért per fő, mellény az kicsit húzós, de az életmentő, az olyan 500 forinttól 1500 darabja, vannak jobbak, nyakkiemelős, aminek felfújja, és nem engedi a fejet víz alá, ha borul, és egyéb dolgok. Tehát nekem egy régi ismerősünk van Fejérgyarmaton, én szőre szoktam, megbízható, mindig tőle bérlek. 10-15 kell ott, mikor mennyit.
Tehát akkor nem viszitek itthonról?
Nem, az egy külön felépítmény kellene. Egy mikrobusszak járnak ezek az emberek, akik kölcsönzik a csónakjaikat, kenyőkat. 8-10 tudnak egyszerre feltenni. Na most mennyivel könnyebb fejegyalmatot nekem kihozni a Sonkádra, mint hogy Nyíregyházára bérjek és vigyem ki 120 kilométer.
De ehhez kell egy társaság, mert azért az ember egyedül nem nagyon szívesen megy. Bár van, aki lehet csurogni, persze, hogy nem szabad, tilos, azt tudja az ember, de ott egyedül, vagy egy-két ember, az kevés. Itt a hangulat az a fontos.
Gyerekeim Angliában, unokáim Angliában. Tavaly itt voltak, lejöttek velünk a túron. 8 éves, meg 11 éves. A nagyobbik lányunokám 13. éves, ő az én vezérevezősöm minden évben, ő van elől, szitakötő, fényképezés. Én meg húzom ott az igát, meg tartom a sebességet, meg a kormányzok. Annyit kértem mindig tőle, ha van felettünk keresztbe gaj vagy ág, szóljál. Papa, bedőlt fa, meghúzom a kenut, sebességet, és mivel a kenú alján van egy ilyen vezető szál, 2 centi, átsítunk rajta. Na most a csapat összeállítása nagyon sokat változik, idegenek, nem idegenek, tavaly például jöttek 4 Tatabányára, mert látták ugyanúgy a kiírásba, hogy szervezünk. Van egy csapat, ez az én rokonságom, az unokámnak a édesanyja, férje, stb. Neki a baráti köréből, és van egy másodnok a testvér, akik összeszednek 14-15, ma 3. éve járunk. Tehát mindig már tudják azt, hogy mi legközelebb augusztus 1-2, péntek szombaton szállás, 2 napra, vasárnap reggel hajóba ülünk és lefele. Tehát mindig ilyen vándortábor szerűen, tehát egy helyen alszunk 2 nap, de a kenukat levisszük Kölcsére, Kölcse után Sonkád, és úgy menjünk lefele. És túl is van a végállomás. Vagy a vízimalom, vagy a buszforduló, van 2 ilyen hely, amikor azt mondtuk, hogy lemenjünk a Tiszapartra a pizzázóba, akkor inkább kevesebbet evezünk 4 kilométerrel, akkor csak 12-t, és a buszforduló. Ha azt mondják, hogy menjünk hazafelé Nyíregyházára, esznek túl is van, ott is van büfé, akkor plusz ráteszünk 4 kilométert. Úszástudás és mentőmellény viselése mindig megköveteli mindenkitől.
Ugye a túr az kevésbé forgalmas, bár néha egy-egy motorcsónak, egy horgásszájjal megy, de a Tisza az már elkezdődik, na mintól kezd pörögni már, mikor már a Rasna, meg a Szamos is bejön, akkor már tényleg pörögnek a Szeged környékén, meg folyamatos, tehát ott meg rendkívül kellemetlen, mert a kajakosok, kenusok nem nagyon szeretik az oldalvizet, mert az borongatós lehetne, de azért gondolom a Tiszát is szereted, de azért a túr akkor, ahogy hallom.
Az a szívem csücske, az a szívem csücske, mert én nem azt, hogy veszély nélkül. Tavaly nem volt borulásunk, viszont elfogyott a kajak alul a víz.
Felakadtunk,
ki kellett lépni térdig az iszabba, és ezt élvezték, hogy toltuk egy 50 métert, utána beültünk a mélyvízbe, lemostuk a lábunkat, visszaültünk, hogy fényképezés. Jaj, hát így, jaj, hát úgy. Mindenkinek ki kellett szállni. A Tiszánál ugye megvan az a veszélye, hogy a parton 4-5 méter és már 2 méter, másfél 2 méteres a víz, és azért ott sodrás van. Főleg a hosszú egyenes le Záhonyig lehet látni, hogy előttünk 6 kilométerre megy egy kenu, és ott libeg a messzi. Tehát ezeket a távolságokat a túron nem tudom feldolgozni, mert minden kanyar 100-150 méterre látok el. Azt se látom, merre fordul a túr. Odaérek, akkor egyszerűen szétnyílik, mert a bedőlt fa takarja azt az ágat, ahol nekem be kell menni. Te nagyon szeretem.
Hát csak ezt télen kevésbé lehet művelni, de futni...
Télen tornaterem és fürdő. Tehát téli időszak, most már tél van, van Nyíregyháza, mozdul Nyíregyháza. Ingyenes. Nagyon sok lehetőség van. Én legalább 7 vagy 8 olyan foglalkozást tudok, ahol el kéne menni, de csak 3-ra járok. Reggel 8-tól 9-ig, délután 5-től 6-ig, gerinctorna időseknek ilyen mozgásterápia. Akkor itt a szomszédomban, nem messze a Móczi általános iskolában, szintén ezek veterántorna, az Zinybe veterán, az NVSZ pályán, péntek reggel. Tehát rengeteg lehetőség van, mindenki megtalálja. Úszóoktatás van, van családi lövészet, van családi túrázás, van nordwalking, tehát rengeteg lehetőség van, és hál' Istennek kopogjam le, az Nyíregyházának köszönhetően.
Akkor Jó nyugdíjasnak lenni.
Ha jó a nyugdíj, akkor jó.
Azért nem a pénzről van most szó, hanem a lehetőségek azért megvannak, aki még bírja magát. Itt fejbe.
Ahogy mondani szokták, egy nyugdíjas soha nem ér rá semmire.
Így van.
Egyébként tényleg úgy van, hogy igen. Én tájfutok még, rádió iránymérőzök, evezek. 2 éve nem síelek, mert mondom, van egy kis egyensúly problémám. Sokat túrázok, kerékpározok mellé. Tehát egy keserben van, az én gyerekeim, unokáim külföldön élnek. 12 meg 15 éve.
Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok neked, meg ilyen jó kedvet.
Köszönjük szépen.
Addig, amíg ezeket te tudod tenni, teszed a dolgodat, egészségesebb.
A test öregszik, a szellem az megmarad.
Kovács András egykori edzőmet hallhatták Nyíregyházáról. Sorunk folytatásában Tibor Darócot látogatjuk meg, ahol egy népművész Kovácsot ismerhetnek meg.
Valahogy 30 kiló.
Húha! Vigyázz, már nehogy sérvet kapjon.
Hát már van.
De hát ezek örök tárgyak.
Végülis eddig ez a főművem.
Igen?
Ezeket most gyűrisztettem, de ilyen egyszerű kandalóc, egy két darabos.
Szállítani csak autóval lehet ezt.
Utána
kisebbek legyen. Ezt nem borítja fel egy kabát. Úgy látom.
Hát nem,
úgy. Ó, van itt bőven. Tehát a műtyűrtől kezdve a 2 méteresig. Na nézzük akkor a tájai plakátot. Vagy emléklap, ez inkább már?
Nem, ez ilyen meghívó jellegű volt, úgy.
Hát augusztusban, akkor nem is van régen volt. Novák László, Kovács, népi iparművész. Másik plakát.
Ez a Borsod Nádazó volt. az nem még később volt, az, amikor volt, de hát ott van
valahol. Október 25-én. Ó, hát az pedig a cím munkásoknak a hazája, helyez, a lemezgyár.
Ott van múzeum is voltunk. Ez Kadenc Bacikán volt, azt mondja.
Ez 23.
Ez tavaly novemberben volt.
Látom
akkor,
már.
Akkor volt olyan várnok kiáltatóan egymásra három, és hogy például Tiszaújvárosi volt, tehát onnan egyből vittem például Miskolc, mert lelki tehetséggondozó volt. Akkor előtte volt, azt mondja, Mezőcsát, ez meg azt mondja, hogy Sankert Jönnába volt. Akkor ez már az Egyesült Emény volt, akkor megkaptam a népi polisztét, akkor megünnepeltük egy kiállításról, ez 21-ben volt.
Tehát akkor 21-ben kapta meg a népi iparművészi címet, és mielőtt még úgy elkezdtünk volna beszélgetni, akkor mondta, hogy elég későn kezdett el ezzel foglalkozni.
Én későri típus vagyok, mert nekem volt egy mentorom, Ritmi József, hát Miskolcon, ő egy országosírű iparművész volt, és ő mondták, hogy úgy látom, hogy az a későri típus vagy, azt mondták, hogy én utolsó pillanatban érő típus vagyok. Most nem mondom ki belőle, amikor bennem is marad, úgyhogy.
Hát 59 évesen, de hát azért volt köze a fémhez.
Hát lakatosként dolgozott, tehát géprakatos szakmám volt, de sokat dolgoztam lakatosként, hát felkezdeti lakatosként is, de hegesztőként is dolgoztam, tehát végig is a vasos szakmában dolgoztam még az életemben.
És közben, amikor készítette a megrendelésre, vagy munkahelyen ezeket a fém dolgokat, akkor nem volt eszébe, hogy csinálok már magamnak egy kis műtyűrt, és otthon leteszem, vagy arra nem volt idő?
Hát munkahelyen csinálgattam én ilyeneket.
Ja, hát akkor.
Ott kezdődött végig is. És láttam, ilyen hullalma jött rá, mert láttam, hogy 20 évente tölt rá, hogy most művészkedik, és csinálom, utána kértem, abba hagytam. Most utoljára, mikor 50 kérdés, most nincs 20 éven megint, hogy még annyit várjuk a következő hullámra, most már csinálom folyamatosan, úgyhogy.
Szóval a hullám az már hamarabb jött, és akkor elkezdődött. Akkor viszonylag gyorsan bejött önnek ez a dolog, hiszen azért egy pár év alatt nem nagyon szoktak címeket kapni, nyerni versenyeket, hát ugye mert ebből azért egy jó párat meg kellett úgy kovácsolgatni, megmívelni.
30 darabot kellett csinálni.
30
darabot, és abból 5 A minősítés, most már mesteremek, és a többi az B minősítés. Uh-huh. Vannak elég komoly feltétel, tehát nem egyszerű dolog.
Hol lehetett zsűriztetni?
Hát az Egyesült Emirátokban, és volt, mikor Táján, akkor Berettyújfalon, sőt volt, mikor csomóba leküldtem Zalaegerszegre 5 darabot, ilyen kisebb darabokat, ami belefért. És...
Tehát nem egyszerre kellett a 35-öt, hanem...
3 év alatt kellett, tehát legalább 3 év alatt kellett. Úgy.
Mondták, hogy késő érő típus, de azért tudta, hogy jól meg fog érni, hiszen tetszett a munkája biztos másoknak is.
Persze, úgyhogy előtte egy pár nyugdíjas kimutatót megnyertem vele, és az ott ilyen lökés lelkesedést úgy.
Itthon a műhelyébe, vagy máshol készítette?
Azokat már itthon, hát a műhely az túlzás, mert ilyen félhajas eresz, hogy szabad téren, úgy, tehát kovács műhely, mert kérdezik, ott nincs, sőt előtte ennek kovács ülőső volt, volt ilyen 40 centis vasúti sín, azon kalapágat, az urvák pattogat, nekem most már utána vettem egy 100 kilós ülőt, az már a jó, mert az abban a húzás, hogy arra alatt a tuskó is, tehát az már méretes, úgyhogy.
Ugye télen nem gond, mert azért van egy kis szénfűtés, de nyáron meleg.
Hát még inkább nyáron jobb, mert ilyen télen jobban ráfagy a kezem a vasra, hogyha kimegyek.
Ja, értem, akkor jobb, hogyha nem kezdünk el kovácsolni most.
Hát már most azért ilyenkor ritkán csak, nagyon muszakozottam, hogy...
Értem, de meddig lehet este fénynél, vagy sima fénynél?
Természetesen fénynél a legjobb, mert csináltam villanfény is, de az nem úgy sikerültek, úgyhogy...
Nem látja annyira.
Persze,
hogy... Egyébként más kovácsokat, akik kovácsként dolgoznak, ismer? Megismertem úgy, hogy már ön már népi iparművész?
Mielőtt elértem, mondani, akkor voltam egy kovács találkozón is, Szabolcsban voltam, ott, nem tudom, hogy Vajra Cittet ismeri, vagy László volt.
Voltam.
Eszláron,
igen. A fia is.
Persze, hát ugye is ugyanaz szinten ment, talán már
most. Az közel a Tiszához, úgyhogy.
És voltam már kétszer is kovács találkozón, utána hétre még, vagy kétszer, de akkor nem tudtam elni, utána meg már most kimaradtam. De ott is voltam, hogy nekem hát van egy pár ismerős.
Egymástól lehet még tanulni, vagy azért már annyi van a fejbe, hogy már itt nem lehet?
Jaj, hát még attól messze, hogy tehát például itt Szent István is van egy kovács.
Lengyel Laci.
Nála voltam például, ő sok mindent ellestem. Tehát a kosztalcsigát, hasításos lyukasztást, voltam nála egy pászat tanulni, úgyhogy.
És a remek művek hova kerülnek?
Hát van egy szabály, ha csak beférünk meg lapjával, mert nagy felfoglalás van. Akkor anyának a szabály volt, mert régen eltávozott, és ott vannak a... Tehát a kiállításunk szokott lenni, majdnem mindig úton van, de most itthon van majdnem mind.
Nem adja el.
Na, hát szoktam eladni, de hogy mondjam, én nem megjelentési forrásként tekintetem, azt élvezem csinálni. Én a kiállításokat szeretem, nagyon önálló kiállításokat.
Kiállításokon, a megnyitó után beszélget néha az emberekkel, hogy hogy kell ez, hogyan történt?
Persze, ugye.
Mezőkövesdiek vagyunk, aztán nekem azért az a célna közelebb van úgy, hogy jobban ismerem. Több kiállítást láttam, mert több kosárhonót, kosárkötőket. Így a kovácsokból relatíve kevesebbet, de hát ön tudja, hogy van, csak hát valószínű, hogy nincs olyan nagy felhajtás körülötte.
Baromi kemény, nehéz munka, és például nem szívesen vallák, hogy kezd ilyen kiharó szakmába válni sajnos, hogy ez már még vannak ilyen vajdalat is mondta.
Hát igen, ugye régebben nem volt diszműkovács, kovács volt. Igen. Lovat patkoltak, akkor kerítéseket készítettek.
Elkerasott mindent.
Ja, hát bizony. Anélkül nem is működött a mezőgazdaság. Ma már csak, olyan munkákat látok, kerítéseket, hogy meg lehet csodálni. De ilyenekkel nem foglalkozik, mert ez nagy munka.
Nem, mert sajnos már térdemben protézis van több mint 4 éve, meg a vállalni is leszokott, tehát ilyen nagy munkákban nem lehetem a megrendelés, de azt már nem mertem elvállalni, tehát már fizikailag az nekem kemény, ugye.
Hát meg itt állni kell, omot meg térdelni, meg hegezgetni, meg mindent, úgyhogy elég nehéz.
Meg vagyok, most már, hát már 70 elmúltam, már februárban 71 leszek, mert én csak ilyen finom dolgokat művészkednek, tehát élveznek valamit, tehát már ilyen baromi kemény munkák, nem úgy.
Mennyire ismerik a haluba, hogy ön ezzel foglalkozik?
Kisfalu, itt mindenki tud mindenkiről mindent.
Igen?
Persze.
Tudják csak azt, hogy népiparművész, az már annyira nem is érdekli az embereket. Csak az, hogy itt van, és akkor itt szép dolgok vannak.
Mikor elkezdtem csinálni, sokkal meglepődtem, még a polgármesternek is, hogy nem is itt volna, hogy én ilyenkel foglalkozok. Párszor már voltam benne az észobb is, megy egy alapba, meg minden is, akkor sokkal nagy rész, hogy ilyenre foglalkozok egyáltalán.
Hát igen, azért a későn érő típus mégiscsak ugye a művészetbe megérett, de hát nem csak ezt végzi, a művészetnek más ágát is végezte.
Én most is játszok hasonlóan, és citrán 2 négybeakör kísérek. Van a Tiborzi négybeakör, az 3-szor sonyapávás csoport, őket kísérem citrán, meg van az Ezüstfegyi nyugdíjas klub, de őnek is van egy négybeakor, őket is kísérem, úgyhogy tehát, és az is népművészetet tartozik, a citra, ugye?
Hát igen, de a citrán kívül van itt sok minden más hangszer is.
Hát 6 hangszeren játszom, a fiatalakon majd basszusgitáraztam is.
Ott van, azaz az ősi.
Az első, igen, az már csak egy paradíz. Most szintetizmusban is játszok, utában szintén is. Akkor ez szakszofon, trombita, akkor még szájharmonikázok is.
2 zenekar.
Sőt, azon nyertem meg az első nyugdíjas kivitulomat a hangszer kategóriában, hogy egyszerre 2 hangszeren játszottam. Hogy a nyakamba ugrok az a szájharmonika, és akkor citrával, tehát egyszerre pára meglepődtek, ugye.
Hát gondolom, hogy nem csak páron lepődhettek meg, mert az ritkaság, mert az a két fajtát játszani, ahhoz figyelem kell.
Hát mert szokatlan, mert mondjuk, hogy blueszenészek, gitárosra szoktak, úgyhogy citra szájra nem is illik egybe, de hát nekem eszembe jutott.
Na meg hát nem is minden nap játszott, vagy minden nap játszott, vagy próbált.
Szoktam gyakorolni azért.
Gyakorol akkor.
A trombitát most is fújjuk el, mert naponta legalábbis fél órát, órát kell, mert ahhoz kell szájzom is. És ha kihagyom, hogy 3-4 napot, akkor nem úgy szól.
Akkor a szája nem bírja már.
Az olyan, mint a sport, tehát hogy állna ez is, hogy szájzom, akkor nem bírom. Már minél magasabb, hogy hangot trombitán, annál ez a kifújni. És ha nincs a szájzom, akkor egyszer fújjam, és akkor ez nagy otromba hangon begyen helyette, úgyhogy.
Úgy a lagzikba, amikor játszott, akkor meg kellett tanulni egy jó pár népdalt, vagy már nem is tudom, sok minden újat is, tehát azért gyakoroltak is együtt.
Persze, akkor még zenekarban játszottam, akkor kellett gyakorolni, összhangolásra meg kellett, mert ha nem mondjuk összeszok, akkor abból jó, nem sültem volna ki, ugye.
Énekelni is kellett?
Persze, sokan átcsolják azt, hogy már beszéltem elég hadaró, de énekelni szépen tiszta éneklek, és akkor hogy miért nem éneklek állandóan, akkor azt hiszik, hogy valami gond van a búrában.
Igen, mert az éneklésnek ritmusa van.
Ritmu, meg az elejére is, a ritmusa, és az más.
Így meg, hát értse meg az, aki akarja.
Akik ismer, megértik, hogy megszokták már. Nem vagyok boldog, de sajnos ilyen, mert lehet, hogy idegenek van az a hadarás, mit tudom én, de néha próbálom visszafogni, mondom, sőt, mikor idegesek, akkor ettől sokkal gyorsabban hadarok.
Hú, akkor nehogy ideges legyen.
Nem, most nem vagyok az úgy.
Egyébként úgy a zene megnyugtatta?
Sőt, volt nagyon mély időszak az életemben, az segített arra rajta, úgyhogy mégis a szintetizen akkor tanultam meg egy vállás után, amikor zenébe fordultam, és akkor.
Jó, a kottát megtanulta, utána pedig már minden hangszert saját keserűségén, vagy egy örömébe.
Az első hangszer általában az a legnehezebb megtanulni, de amikor tudja az ember, ennek is van logikája, tehát van egy ismerem, hogy miről szól, tudom, mi olyan van, és a többi már sokkal könnyebb. És ha volt olyan, mit tudom, valami elakadtam, akkor elmentem, hogy hozok, tudod, és akkor megkérdezem, mutassam már meg, és akkor, tehát mégis az autódított a módon, de azért néhány igen vettem így segítséget, hogy ezzel is kapva soha nem járt. Jártam egy hónapig, de az is egy kapai jellegű volt.
Huszárnád, ezt mégiscsak szeretett zenélni, a hallása megvolt hozzá, meg hát úgymond a szorgalma is, mert szorgalom nélkül nincs zenélés.
Hát rengeteg kell gyakorolni, mert például a lakzibésárot dél megkezdtük, délben néha meg más a hajnal ötiket, 15-15 órákat játszottunk, nyomni kellett a csárás, ott nem volt időre gondolkodni, most milyen hangja, most jönni, be kellett gyakorolni, most jönni kellett magától.
Hát a két Daróczi népdalkört is, vagy a klubot, nyugdíjas klubot, illetve egy népdalkört is kísér.
Citerával.
Citerával. Akkor csak citerával, oda nem illik. Ne azokhoz a nótákhoz a...
Hát népdalhoz a citera a népi hangszer, tehát ugye.
Hát igen, népi hangszer, de hát van, ahol lakzikban azért a kíséréskor, amikor az utcán mentek, akkor kellett.
Szakszafonnal meg harmonikával.
Harmonika is?
De én szakszafonnal, hogy a villentyűs az mindig által az orgista, mindig az harmonikázott. És hogy volt egy gitárosnak egy kis várakatos kis erősítő, az is meg a dobos a nyakába kasztott, nagyon dobos csinta, és akkor fejezzel, akkor négy tagban mentünk a veskő mellett utána. Úgy.
Daróciak voltak valamennyien, vagy környékről?
Én játszottam, meg Kácsi zenekarba kezdtem, utána Daróci zenekarba is, utána Szent Isai zenekarba játszottam, hogy négy formációba is.
Akkor bejárta itt a környéket?
Persze, hogy...
Jó pár lakziba volt akkor.
Hát, voltam egy 200-300, nem tudom mennyibe.
Arról nem vezet listát.
Vezettem annak idején, mert amikor elkezdtem zenélni, azt megadtam az első erősítővet, anyám egy be kiratott, hogy minden fettető újság fog megtörni az áraszt. Megmutatom, hogy azért is elkezdtem minden, hogy bába voltunk, mennyit kijött, mondjam az orrán nyomom, na nézem, visszajött az áraszt. De azt nem volt rá szükség, mert beindult ezek, úgyhogy már akkor te nem kell bizonyítani, hogy nem megéri. Mert én mindig annak voltam híva, hogy minőségi cuccónat játszani. És akkor nekem mindig a Marklast szólja, Fender gitár, akkor más erősítő, mikrofon. Környéken volt kinek egy súly mikrofon, nekem volt kettő, egyik énekelt, a másik szakszoroztam, tehát úgyhogy én mindig adtam magam, és tehát az zene annyira jó, mert hogy abból meg tudtam ezeket valósítani, ugye.
Mondjuk ezeket a hangszereket azért nem csak fújni kell, hanem tisztítani is gondolom.
Persze.
Úgy nem tette le, hogy koszos?
Hát előfordul, de azért hát a lakzikban nem lehet a szégyékezőt, hogy egy retkes hangszer odaállítani, tehát a trombit az abban az időben volt szidul. És akkor meg szidulni kell, és utána sokan nem trombit, utána vagy 10 éve vettem elő megint, vagy 30 éve mellőzés után, és bementem arra, hogy kérekem szidul, hát csak néztem, hogy mi az, hát az trombitát tudsz mondani, jaj, hát az már nincs jó, hogy valamilyen plajsz, mit tudom, hogy milyen rész tisztító, tehát van csak, tehát azért ki kellett pucolni a hangszer, azért nézni ki, valahogy már, tehát orvoskoszott tudsz a szégyenlet volna állítani.
De azért javítani is kellett néha-néha, hát saját maga végezte, vagy elvitte.
Na hát például szakszabon az időnként párásztatni kell, tehát fel kell újítani, az még elég komoly összeg is került, de van javító.
Elhangzott riportunkban egy népművész Kovácsot, Novák Istvánt ismerhettek meg. Végezetül egy mezőkövesdi esemény kapcsán a Nádudvari Kite egyik munkatársa beszél nekünk az intézményükről. Nézzük akkor, mit látunk itt. Kite. Mit is jelent ez a Kite?
A Kite a Magyarország vezető mezőgazdasági szolgáltató és kereskedelmi cége John Deere gépek forgalmazásával foglalkozik, és a mezőgazdasági gépész szakképzésbe segíti a Széchenyi István Technikumot.
Tehát úgy kerülnek ide, hogy a mezőgazdasági szakképzésnek egyik, úgymond,
gyakorlati képzőhelye vagyunk, igen.
Aha. És akkor szét lehet nézni, vannak itt prospektusok.
Ez a szóanyaggal készültünk, illetve egy videófilmen, ahol a mezőgazdasági gépész szakmának a mindennapjait mutatjuk be a pályakezdő pályát választó nyolcadikosoknak.
Ugye régebben a gépész, mezőgazdasági gépész valahogy olyan lenézett szakma volt, ma meg pedig azt lehet mondani, hogy ott van az elején, mert pontossá vált.
Ez pontosan így van, a mezőgazdaságban csúcstechnológiai gépekkel dolgozunk, már automata kormányzással, műholdvezéléssel találkoznak a fiatalok, tele vannak ezek a gépek különböző monitorokkal, szoftvereket kell kezelni, jó felkészült fiatalokra van szükség, akik értenek a számítógépekhez, és ezeket a gépeket tudják alkalmazni, ezeket a modern alkalmazásokat tudják használni ezekbe a gépekbe.
Tehát anélkül, hogy valaki tudna, már nem sok mindent tud tenni ott a munkahelyén, akár elgazosodhat, vagy ott maradhat a búza, a kukorica, tehát a számítógép most már mindennapos használat. Hát nem azt mondom, hogy mindig mindennapos rá, de ott kint a földön igen, ugye?
Így van, pontosan, tehát a mai mezőgazdasági gépész szakma már nem arról szól, hogy traktort kell vezetni egy kormánnyal, hanem emellett, mert természetesen ezt is csinálni kell, különböző alkalmazásokat, szoftvereket kell működtetni azért, hogy a gép optimálisan dolgozzon, hogy adatokat gyűjtsön a távol, és a precíziós gazdálkodáshoz megteremtse az alapokat.
Tehát ez azt is jelenti, hogy így gazdaságos.
Így van, ez alapvetően gazdasági kérdés, tehát a precíziós gazdálkodás egyrészt környezetvédelmi, gazdasági eredményeket hoz a termelőknek, de az, hogy ezt tudják alkalmazni, jól képzett, magasan képzett gépkezelőkre van szükség.
A versenyt Nyugat-Európával nem csak ott a jó minőségi földdel, műtrágyázással, hanem a jó minőségi és olcsón dolgozó gépekkel lehet felvenni, ha fel lehet egyáltalán.
Mindenképpen versenyképesek vagyunk Nyugat-Európával, de ez több lábon álló dolog, tehát szükség van az agrotechnológiai eszközökre is, illetve produktumokra, de ugyanúgy a gépekre is, tehát a kettő együtt megy csak. Így lehet sikeresen gazdálkodni.
Vannak jelentkezők egyébként önöknek?
Minden évben természetesen. Hát az iskolában általában egy osztály szokott indulni, és abból egy-két-három tanuló szokott a kitéhez jönni gyakorlatra. A többiek azok más mezőgazdaságban dolgozó cégeknél helyezkednek el gyakorlatra.
Ugye régen azt mondták, hogy új kombánnyal aratni, megfulladó, ott a gépeken dolgozni, megint tönkre megyünk. Ma már a modern gépekkel nem azt mondom, hogy könnyű, mert azzal is dolgozni kell éjjel is, mert éjjel is megy, hogyha úgy van, ugye, mert muszáj neki menni, de azért ide már komolyabb, akár fehér kesztyűbe is lehet néha menni.
Ez így van, pontosan, tehát ezek az automatikák segítik azt, hogy rossz látási viszonyok között is, rossz dombozati viszonyok között, ahol nehezen belátható távol, ott is pontosan tudjon a gép is hatékonyan dolgozni.
Na de emellett nem baj az, hogyha megtanulja a hagyományos szakmát, nem? Hát úgy, a hagyományos gépekkel való működés.
A hagyományos gépekkel én szerintem ma már nagyon kevés, illetve kisgazdaságokban dolgoznak, az mindennek az alapja, de a ország nagyüzemi terheléshez ezek az ismeretek elengedhetetlenek.
A Nád udvari Kite munkatársát hallották Mezőkövesdről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Kovács Kriszta zenei szerkesztő, valamint a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!